Nem raktad be a Rocky bevonuló zenét, ahogy kértem. Majd holnap. Oké. Okay. Okay. Igen, holnap este. Pastor Drew-nak jön? Pastor Drew jön? Nem? Nem jön? Ó, oh, te kár. Pedig biztos uncsi lenne. Ah, nagyszerű. Ez a bemutatás után valami értelmeset kéne mondanom. Semmi nyomás. Csak arra gondoltam, mennyire nagyszerű, hogy itt vagyunk ma este, és úgy gondolkodunk a szívünkben, ahogy mennyire ma van 2011, 11. hó 11. És biztos vagyok benne, hogy valahol valaki, aki ilyen okkult hülyeségekkel van tele, az így aggódik, hogy vajon mi lesz-e holnap, tudod. Csak így arra gondolok, hogy annyira hálás vagyok, hogy itt vagyok, és úgy gondolkodom, ahogy nem valamilyen fura babonában, vagy valami összeesküvés elméletben, vagy valami fura izében, hanem hogy így, ahogy Pásztor Csaba beszélt róla az előbb, hogy így gondolkodhatunk ilyen szabadsággal, ilyen örömmel, és ha látnálak titeket a lámpáktól, nagyon jó lenne, de csak próbálkozom. Szúrós tekintettel nézek, az arról szól. Oké, nézzük csak. Annyira, az utolsó ilyen minikonferencia, az azt hiszem Sepsin volt, amelyiken voltam utoljára, és csak annyira hálás vagyok, tényleg annyira nagyszerű ez a munka, és annyira hálás vagyok azért, ahogy így mögéjük álltatok, így az ottani szolgálatnak, a gyülekezet alapításnak, és tényleg ez annyira nagyszerű, az egész igazán, annyira hálás vagyok, az egész Biblia szól Magyarországon, annyira csak mögé állt ennek, és ez egy olyan öröm, mert tényleg ez a látásunk, nem? Hogy Isten adjon új gyülekezet, hogy mások is átélhessék, amit mi, hogy van egy helyi gyülekezetem, van egy pásztorom, hogy a Biblia kinyílik nekem, hogy kapok válaszokat, hogy kapok pásztor Balázs ízesítésű szendvicseket, és hátul az a sztár, egyébként csak nézzétek meg. Ha nem tudjátok, mi a jó, akkor... Oké, akkor valami értelmeset, oké, menjél, egyet kérjük. Oké, mai napon voltam fogorvosnál, és kaptam ennyi lidokaint a fejembe, úgyhogy ha össze-vissza beszélj, tudjátok be annak, jó? Pastor Brian egyszer prédikált Budapesten egy fogorvos után, komolyan össze-vissza beszélt, egy jó 20-30, össze-vissza, és akkor utána így nézünk rá, azt mondja, össze-vissza beszélek, és akkor összeszedte magát az utolsó 10 percet, de azt mondja, valami nagyon fura volt. Oké, remélem nem ez fog történni, de ha mégis, nézzük csak, olyan rossz kedvetek van, lehet, hogy mondhatnék egy viccet. Igen, jó, akkor nem mondok viccet, neked van igazad. Köszönjük, segítettél. Oké, akkor igen, több helyen megmentik a gyülekezetet ettől valakik, akik ismerik a vicceimet. Oké. Jaj, nézzük, példabeszédek 8. És a 21. vers. Oké, csak olvassuk ezt el, aztán. Aztán utána nekifoghatunk. Itt a bölcsesség beszél, és azt mondja, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. És mindig is szünetet tartom, hogy várom a fordítót. Oké, és a példabeszédek 2:7, pedig azt mondja, hogy az igazaknak valóságos jót rejteget. És csak kérünk, mennyei atyánk, ezért az alkalomért most te jelenlétedért közöttünk. Annyira köszönjük, amit hallottunk, Uram, a szabadságról, arról, amit találtunk te benned, hogy valóban megmentettek vagyunk, hogy valóban szabadok vagyunk, hogy valóban van egy olyan életünk, amiben mindig várhatjuk a te szabadulásodat, és újra megélhetjük ezt. És mennyei atyánk, úgy kérünk téged, hogy őrizd meg a szívünket így attól, ami lekötne bennünket, ami elvenni a reményünket, ami meghazudtolná a te tőled kapott értékünket. Istenünk, imádkozunk, hogy hagyd nekünk így mély gondolatokat, egyszerű szavakat, egyszerű szívet, Uram, mely mer hinni, mer bízni, mer számítani rád. És a mai estén kérünk, Urunk, hogy szolgálj felénk különleges módon, most is, holnap délelőtt, holnap este is, aztán vasárnap délelőtt, a bemerítés, minden, ami előttünk áll ezekben a napokban. Köszönjük, Urunk, annyira örvendezünk, annyira sok dicsekedni valónk van te benned, mert valóban, Urunk, te valami valóságost adtál nekünk, és kérünk téged arra, hogy kent fel, áld meg ezeket a szavakat a szívünkhöz. Uram, vezess bennünket, és a te szellemed valóban szóljon hozzánk. Ez a várakozásunk, ez a kérésünk. Te vagy egyedül az Isten, akitől érdemes várnunk, hallanunk, kérnünk. Urunk, Jézus nevében. Amen. Amen. Okay. Azt mondja, hogy valami valóságost adjak, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak. És nagyon szeretem ezt a verset, mert szeretek valami valóságost kapni. Nesze semmi fog meg jól, az nem annyira, nem volt a kedvenc ajándékom karácsonykor, hányan szerettétek az oknikat, meg az alsógatyákat. Okay. Mi mindannyian azt gondoltuk, hogy valami valóságos szeretnék, anyuci, valami, tudod, az a holdjáró, ami volt a kirakatban, vagy nem tudom, vagy a szovjet táblás játék, vagy valami ilyesmi, valami valóságost akarok, valami valósága, nem valami hülyeséget, tudod, hanem valami igazit. És igazán ez annyira nagyszerű, hogy Isten valami valóságost akar adni nekünk. Az ő bölcsességén keresztül, a halláson, amint a szívünkbe rejtjük az ő beszédét, ő valami valóságost akar adni nekünk. Nem jelképes, nem valami kicsinyértékűt, nem valamit, amit ne tudnék használni az életemben, amivel ne tudnék járni, ami ne lenne a javamra, hanem olyas valamit, ami igazán megtart engem, ami igazán tovább visz engem, és ami igazán jelentős a számomra. És így a mai estén így Isten arra vezetett, hogy így a gyümölcsről beszéljek, és tudom is én, hogy miért, de így ez van a szívemen, és az írás így sokat beszél erről, és talán legtöbbet az Új Szövetségben, János 15-ben, és nem fogunk oda menni most, azt hiszem még, meglátjuk, de a gyümölcs termés az valami nagyszerű a hívő életében, egy gyümölcstermő élet. Hát talán csak olvassuk el Galácia 5:22-ben ezt a verset, azt mondja a szellemnek: gyümölcs szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Azt mondja, hogy a szellemnek gyümölcsei vannak az életünkben. A Szent Szellem valamit csinál az életünkben. Kicsit olyan, mint amit Nietzsche hiányolt, és Pásztor Csaba bátorított, hogy Isten csinált valamit az életemben, és ennek van egy következménye, van egy nyilvánvaló megmutatkozása az életemben, valahol lelepleződik ez a dolog. És érdekes, csak így erre gondoltam, hogy a gyümölcs gyakran, nem is tudom, van néhány félreértésünk ezzel kapcsolatban, hogy a gyümölcs az életemben, hogy ez valami majd egyszer jön, valami majd egyszer később jön, és összekeverhetem azzal, ami vár rám mondjuk a mennyben, mondjuk a jutalmaimmal, vagy azzal, amit ott találni fogok Krisztusnál, és hogy ne keverjük össze a célunkat a gyümölccsel igazából. Mert úgy hiszem, hogy az ellenség szeretné, hogyha úgy gondolkodnánk, hogy ez valami elvont. Mert Isten szeretne valami valóságost adni nekünk. Úgyhogy sátán szeretné, hogyha valami jelképesben élnénk. Jelképes kereszténységben, jelképes hitben, jelképes szeretetben, valami, nem is tudom, értelmetlen szókapcsolatok ezek igazán. De sátán szeretné, ha így élnénk, hogy mit tudom én, a felszínen megbocsájtok, vagy vannak ezek a, ki is volt, valamelyik testvér, vagy német testvérünk, így elmagyarázta nekem, milyen, amikor így ezek a drága német emberek így mondják ezt a gottezzéjen, Isten áldjon, tudod, de ilyen nagyon ilyen felszín, nagyon semmilyen, nagyon, és ő ebből tért, ő ott nőtt fel, és ilyen hamis volt az egész, üres volt az egész, neki nem jelentett semmit, és akkor megtért, és megértette, és annyira utálta, és ahogy elmondta, hogy milyen az, Isten áldjon, tudod, ilyen furcsán, ilyen üresen, ilyen felszín, és hogy nem erről beszélni, Sátán szeretné, hogyha itt élnénk az életünket, ha a gyümölcs nem lenne valós, ha az nem lenne ott az életünkben, és azt mondja nekünk, ha majd egyszer, tudod, majd egyszer, mit tudom én, 10 év múlva lesz gyümölcsöd, vagy valami ilyesmi, mintha valami végső dolog lenne, és csak erre gondoltam, így a Oké, szeretném elmondani nektek az üdvösség 3 útját. Azt hittétek, csak egy van, na figyeljetek. Figyeljetek. Oké, igazán csak egy van, csak hülyéskedek. De 3 módon beszél róla az írás, és tegnap itt szóba került ez. És ez valami, ami nagyon fontos nekünk. Figyelj, kérlek, mert ez tényleg jelentős. Az első az a hitünk pillanatában történik. Amikor döntést hoztunk Krisztus mellett, az volt a hitünknek a pillanata, az első pillanat, és akkor történt valami nagyszerű az életünkben. Zsidók 10:10 azt mondja, hogy ő egyszer s mindenkorra megszenteltben, egyetlen áldozattal elrendezte az egészet. Jézus lerendezte az életedben, te meg vagy szentelve, nem tudom, tudtad-e. A Korintus 1:2 azt mondja, hogy szentek vagytok, hogy a hívők azok szentek, és ha azt hiszed, hogy túl visszacsúszott állapotban vagy, hogy ezt alkalmazd magadra, akkor nézd meg, hogy milyen volt a korintusi gyülekezet, és mégis ezt mondta nekik Isten, hogy ti szentek vagytok. Ez az első dolog, a legfontosabb, az alapvető dolog. Ezért sokszor csak ezt hangsúlyozzuk, mert ez valami nagyszerű, mert 2 Korintus 5:17, mikor megtértünk, minden újjá lett, nem? Hogyan lett újjá? Megváltozott, ez valami más lett? Nem, az én szívem változott meg, és ezen keresztül az egész világ megváltozott nekem. Az én értékeim változtak meg, az én célom változott meg, az én jövőm változott meg, és ezen keresztül bizony az egész világ újjá lett nekem. Minden mássá lett nekem. A hitem pillanatában ez mind egyszer s mindenkorra megtörtént. Ez mind elvégződött. Te, mint hívő, szent, hiszed ezt? Hát igen. Lehet mondani, igen, hiszem, ahogy Csingov Sanyi mondaná, úgy értem, tényleg hiszed, valós ez a dolog az életed? Hát, hogy én szent vagyok, én szent. Te meg vagy szentelve, te fiú vagy, te Isten fia vagy, úgy értem, te mennyei helyeken ülsz most, nem csak itt, hanem a mennyben is. Isten azt mondja, hogy te ott ülsz vele, hogy te az ő jelenlétében vagy mindenkor. Kétség nélkül, mert igazán, ha az ő jelenlétében vagyok, mindenütt mennyei helyeken vagyok, az nem kérdés az életemben. És hogy ez annyira fontos. Ha nem ragadjuk ezt meg, ezt az alapvető dolgot, hogy a hitem pillanatában Isten annyi mindent elvégzett az életemben, akkor minden más, amit most mondani fogok, ez a legfrászosabb dolog. Mert ennél magasabb mércét, mint a Biblia, senki nem tesz elénk. Annál nagyobb követelményt, úgy értem, ha valami könnyűt akarsz, menjen muzulmánnak, vagy valami ilyesmi. Tudod, 5 dolog, nem olyan nagy szám, tudod, imádkozó naponta pár, tudod, acik is, alam is, nem olyan rossz, aztán vagy sikerül, vagy nem, ugye a vége az nem olyan jó. Mi meg tudjuk, hogy úgysem. De amikor megérted ezt, akkor, amikor megérted ezt az alapvető dolgot, hogy amikor megtértél, akkor Krisztus mi mindent végzett el az életedben, akkor a többi része ennek az üdvösség dolognak, vagy a megszentelődés dolognak, ez valami nagyszerű, ez valami örömteli. Mert van még 2 dolog ebből. A következő az, hogy van egy célunk, az, hogy tartunk valahová, hogy van egy célunk. 1 Tesszalonika 4:3 azt mondja, hogy ez az Isten akarata, a ti szenté lételetek, a ti szenté, hogy tartasz valahová, hogy Istennek van egy célja veled, hogy egy nap majd tökéletesen szent leszel, tiszta leszel, és ezt tudjuk 1 János 3:2, amikor Jézus Krisztus előtt állsz majd, és ránézel, akkor olyan leszel, mint ő, tudod, és az lesz a tökélet, az a cél, az ahová tartunk, az valami nagyszerű, és de hogyha nem értem az elsőt, hogy Isten munkája ez, akkor ez az a pont, ahol már is feladom. Mert hogyan lennék én valaha szent? Hogyan lennék én valaha tökéletes? Hogyan jutnék el én oda? Miért? Vagy tudod, vagy küzdök egy darabig, izzadok egy darabig, próbálkozom egy darabig. De nem erről szól igazán az életünk. És a harmadik az, ami ezt a kettőt összeköti igazán. Ami a hitünk pillanatát és a célunkat összeköti. És ez, amit úgy hívunk így az írásban, hogy megszentelődés. Ez a folyamat, ami zajlik az életünkben, ami folyton történik, amiben remélhetőleg növekszünk, amiben döntéseket hozunk, amiben járunk, és elbukunk, és felállunk, és próbáink vannak, és tovább terheink vannak, és megszabadulunk. És ez az a folyamat, amit Isten munkál az életünkben. János 17:17-ben azt mondja, hogy szenteld meg őket, a te ígéd igazság, az ige által folyamatosan Isten megszentel bennünket. Ez egy folyamatos munka. És Efézus 5:26 és 27, hogy egy nap majd Krisztus maga elé állítja az egyházat, és nem lesz benne szeplő, semmi baj, semmi tökéletes lesz. Az egy tökéletes dolog lesz. És miért mondom ezt? Azért, mert sokan keverik ezt a három dolgot. Sokan összezavarják. Az ember, hogy is mondjam, az ember érti, hogy van egy célom, de nem érti, hogy Isten mi mindent elvégzett már. Az ember érti, hogy növekednie kell, és ezt magára veszi, és ezt terheli, és tudod, és ez nem értik meg, hogy ez csak az első alapján lehet. Érted, amit mondok? Hogyha a hitem pillanatában annyi minden megtörtént, akkor a folyamat lehetséges, és a cél elérhető Istennel. De hogyha a hitem pillanatában ez nem történt volna mind meg, ha Krisztus nem végezte volna, elértem a munkát, János 19:30-ban, akkor hogyan érhetném el azt? Lehetetlen lenne. Persze, hogy az lenne. És ez a jó hír igazából. Ez a jó hír. Ez a három dolog együtt. Nem tudom, te hogy vagy vele, de arra gondoltunk tegnap, ez volt a gondolat, hogyha nem lenne egy célom Krisztusban, mennyire unalmas lenne a kereszténység, ha csak itt vesztegelnénk, csak itt nyomkodnánk néha a billentyűket, kicsit énekelnénk, ellennénk, jó van, tudod, szeressük egymást, akkor elmehetnék valami, nem tudom, valami klubba is, aztán gyűjthetnénk bélyegek. Vagy nem tudom, mit csinálnánk pontosan, de tudod, akkor mi lenne? Nem, de Krisztusban van egy célunk, és ez valami, amit Isten adott nekünk. Mennyire unalmas lenne enélkül. Isten azt mondta, hogy adok neked egy célt, és tartsunk valamerre, és menjünk legyen valami. És hogyha nem lenne, nem lenne az életemben megszentelődés, akkor nem lenne változás. És nem tudom, ismered, biztos ismered ezt az érzést, hogyha amikor volt az a jó pillanat az életedben, emlékszel arra, amikor volt az a jó nap az életedben, és azt mondtad, bárcsak ilyen lehetne mindig. Tudod az érzést, tudod, miről beszél? Emlékszel? 20 éve volt egy ilyen nap, vagy valami ilyesmi. Remélem nem. De bárcsak így maradhatna minden, mikor úgy minden tökélet, bárcsak így maradhatna. Minden most olyan jó. Jaj. Tudod, ez bárcsak így maradhatna minden. De az rettenetes lenne. Képzeld el, ha minden úgy maradna, tudod. Képzeld el, milyen lenne. Tudod, az nem az élet, az egy fotó lenne. Péter ezt mondta, amikor fönt voltak a színeváltozás, Máté 17:4, azt mondja, hogy maradjunk itt, én megépítem a sátrakat, majd tudod, mindenki beállt a helyére, be is keretezem, tudod, és akkor itt vagyunk, tudod, és ez egy halott dolog, ez egy élettelen dolog lenne. És Isten azt mondja, nem, megyünk tovább. És ez valami, ami gyönyörű az életünkben, hogy van változás, nem kényelmes, de gyönyörű. Nem mindig örömteli, de növekedést hoz az életünkbe, hogyha az Úrral megyünk végig ezen a dolgon. És annyira hálás vagyok ezért, mert a folyamat és a cél az csodálatos, hogyha megértem ezt az elsőt, hogy Isten, amikor a hitem pillanatában ő munkálkodott bennem, akkor biztosította, hogy az egész folyamat az ő munkája lesz. Egy Péter 1:2-ben, és olvassuk is ezt el, mert ez annyira gazdag, ez a vers. 1 Péter 1:2, azt mondja, Isten az Atya eleve ismerete szerint a szellem megszentelő munkája által, hogy engedelmeskedhessetek Jézus Krisztusnak. És hogyha megnézed ezt, itt van a Szent Háromság, és azt mondja, hogy a Szent Háromság Isten végez egy megszentelő munkát a te életedben. Ez az ő munkája egész végig. Ez az ő munkája kezdettől. Ő az, aki a kezében tart, János 10:28-ban. Az atya és a fiú a kezében tart, és biztonságban tart. És ez annyira nagyszerű. Megőriz, megtart, növekedést ad nekem. Annyira emlékszem, amikor új hívőként jöttem a gyülekezetbe, és annyira élveztem, hallgattam a pásztort, hallgattam az üzenetet, izzott a szívem, azt mondtam, ez az, fú. Aztán elmentem, és aztán azt mondtam, te jó ég, hol van, amit ott hall. Aztán visszajöttem, és megint olyan jó. És aztán utána megtanultam, hogy mindig Isten kezében vagyok. Nem csak a gyülekezetben, nem csak a szolgálatban, mindig Isten kezében vagyok. Bárhova megyek, és a növekedésem is az ő kezében van. És még amikor elbukom, akkor is az ő kezébe bukom el. És keresztül mehetek annyi keserűségen, nehézségen, és az ő kezében vagyok még mindig. Elmehetek bárhova ebben a világban, és az ő kezében vagyok még mindig. És ez annyira nagyszerű, hogy az én megszentelődésem az ő kezében van. És az ellenség szeretné, ha úgy gondolkodnánk, hogy a menny, tudod, a menny. Hogy majd a menny egyszer, a mennyország egyszer, majd ott leszel egyszer a mennyország. És akkor majd a dolgok úgy lesznek, ahogy kell. És szeretné, hogyha így elvonatkoztatnánk. Szeretné, hogyha nem lenne ez jelen való a számunkra. Szeretné, hogyha ez nem lenne megfogható. Szeretné azt mondani, Isten tartogat neked valamit. Hol? Hát a mennyben. Isten tartogat neked valamit. Egyszer majd, ha majd érett hívő leszel. Éppen beszélgettünk erről az úton lefelé, hogy én... Lehet ezt másként is használni, vagy gondolni, de én nem szeretem annyira ezt az érett hívő dolgot, mert nem nagyon tudom, hogy az milyen igazán, mert úgy hiszem, hogy ez egy haladás, ez egy folyamat az életünkben, azt mondani, hogy a virág egy érett hívő. Egy értelemben lehet ezt mondani, persze, de a másik oldalról ez azt jelenteni, hogy itt a vége, fuss el véle, tudod, nem, nincs tovább, virág megérett, ennyi, nincs tovább, innentől így marad, tudod, ennyi. Ez hozhat egy rossz megértést, hogy ennyi, és nincs tovább. És Isten azt mondja nekünk, hogy dehogy nem, tudod, tartogatok neked valami valóságos. Még, Uram, még valamit, igen, a következő üzenet, ki tudja, hogy mit fog Isten adni a szívemnek. A következő héten, ki tudja, hogy kit fog hozni az életembe. A következő héten, lehet, hogy én mondhatom el annak az embernek, aki egy napra rá egyébként kiugrana az ablakon, hogy Isten tartogat neki valamit. A következő évben Isten velem lesz, és még valami valóságosat ad nekem, és még valamit, és még valamit. És ez annyira szükséges az életünkben, ahhoz, hogy legyen egy valós tűz, egy valós izgatottság, hogy ne egy mesterkélt dolog legyen. Tudod, milyen az, amikor egy hívő így próbálja magát felspanolni? Tudod, nem tudom, ez milyen erős, de tudod, így próbálja, tudod, beizgatni magát. De ehelyett, tudod, csak előre nézek, és azt mondom, Uram, van egy célod a számomra, volt valami, amit elvégeztél az életemben, és jelenleg dolgozol bennem. És az összes ilyen hajrá, tudod, ez annyira nagyszerű. Így akarom élni az életem igazából. És nem akarok valami kevesebbet. Azt hiszem, a gyümölcstől indultunk. Gyümölcs, igen. Hogy az ellenség szeretné, ha azt hinnénk, hogy a gyümölcs az életünkben valami érzelmi, valami, amit mi hozunk létre, valami, ami belőlünk jön, de akkor most már lapozzunk el most 15-höz. Ott éppen ezt látjuk igazán. Itt van egy pár vers, és ezek annyira jól leírják nekünk. Az első az az, hogy a gyümölcs, és ezt nagyon szeretem, a 11. versben, a gyümölcs az valami örömteli. Azt mondja, ezeket a dolgokat szóltam nektek, azt mondja, hogy az én örömem bennetek lehessen, és hogy az örömötök teljes legyen. És itt a gyümölcstermésről beszél egész végig, és azt mondja, ez örömmel jár. Gyümölcsöt teremni Krisztusban az egy örömteli dolog. És ez valami fontos, mert úgy hisszük, vagy hogy is mondjam, hogy, Okay, összekeverjük a boldogságot az örömmel, ugye? Biztos erről Pásztor Csaba beszélt azért már jó párszor. Hány éve vagytok itt? 9 éve laktok itt. És hány éve szólt? 11, oké. Okay. 11 év. Annyi időt biztos sokszor beszéltél. Hogy a boldogság az valami olyasmi, ami úgy működik, hogy ha az összes körülmény szerencsésen áll össze, akkor boldog vagyok. És ez ilyen, na arra várhatsz. Azért az amerikaiak jól fogalmazták meg, minden embernek joga van a boldogság kereséséhez. Tehát nem azt mondták, hogy a boldogság, nagyon bölcsek voltak az alkotmányukban. De tudod, de arra várhatsz. De figyelj, az öröm az más. Annak a forrása a Szent Szellem. És az valami nagyszerű, tudod, és ez nem a neve, hanem az valami, ami egy ilyen mély forrással bíró dolog, az egy szellemi dolog. És Jézus erről beszél, hogy a gyümölcstermésben van egy öröm, mert ez a Szent Szellem munkája az életünkben. És ez valami, ami tényleg felkavarja az életünket. Tehát ez volt a 11. vers. Aztán az 5. versben és a 8. versben ez nem az én életemből jön. A gyümölcs az nem az én életemből jön, hanem Isten életéből bennem. Ez Krisztusból jön bennem. Ez a lényege ennek a fejezetnek. Azt mondja Krisztus, hogy ha bennem maradtok, akkor gyümölcsöt teremtek. Ha belőlem meríted az életet, akkor gyümölcsöt teremsz. És ez valami nagyon fontos, mert néha úgy élhetnék, úgy gondolhatnám, hogy... nem tudtam, hogy ez ilyen egyszerű. Oké. Okay. Ah, de jó. Ah. Néha úgy gondolhatnám, hogy hát én ezt jól tudom csinálni, és akkor ez lesz az. De tudod, de a gyümölcs az valami több annál, mint amit, hogy mondhatnám. Hogy autószerelő vagyok, és megszerelem a tesónak az autóját mondjuk ajándékba, akkor nem az autószerelés a gyümölcs, hanem a szeretet, amivel megcsinálom, meg a törődés, az a gyümölcs igazából, és abban van öröme neki is, és nekem is. És ez az, ami fontos, hogy ez valami, ami Isten természetéből jön az életünkben. És persze, a megszerelt autó fontos, ha autószerelő vagy, szeretnék veled beszélni az alkalom után. Oké, 190-nél kopogott valami az autóban, nem tudom, mi volt az... Aztán nézzük csak itt János 15-ben. Nem, szakadékba se tudna annyival menni, nem? Oké. Okay. 8. vers itt János 15-ben. Hogy a gyümölcs bőséges, hogy Istennek az az akarata, hogy bőségesen legyen gyümölcs az életünkben. Nem itt-ott, nem elszórtan, nem egy pici, hanem az az akarata, hogy sok gyümölcsöt teremjetek. És ez valami nagyszerű. De figyelj, ismét visszatérve, ha nem értem azt az elsőt, hogy Isten elvégezte az életem, és ha nem értem, hogy végig az ő munkája lesz, akkor ez egy rettenetes munkává válhat az életemben. Egy nagy izzadsággá, és az egész kereszténységem olyan furi lesz tőle. Úgyhogy csak szeretnélek bátorítani ebben, tudod, hogy megvan ennek a módja, de ez nagyszerű, nem tudod, hogy Isten bőséges gyümölcsöt akarna kihozni az életemből. Ahogy jöttünk lefelé, így szóba került egy testvér, és csak arra gondoltam, hogy az embernek nincs nagyon semmi, ami sikerült az életében, de van egy dolog, amit jól csinál, ami mindenki azt mondja, hogy ő a legjobb benne. És az ember akarja csinálni, teljes szívé, ott akar lenni folyton. Mindig csinálni akarja, mindenki más utálja, de ő szereti csinálni, mert ő jó ebben. És nincsen más, amiben jónak érezné magát. És tudod, és nem ilyenek vagy, van valami, amiben jó vagyok, hát persze, hogy csinálni akarom. Na, akkor élvezem ezt a dolgot, ez egy csodálatos dolog, és ez nagyszerű. De csak így erre gondoltam, hogy mennyivel jobb ez még igazán, hogy Isten azt mondja, hogy én sok gyümölcsöt akarok hozni az életedben. Nem csak egyet, hanem sok mindent szeretnék kihozni belőle. Hú, ez nagyon bátorító. És aztán talán csak még egy, ami nagyon fontos, megint csak így visszatérve ahhoz, hogy Isten azt mondja, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak. A 16. vers János 15-ben azt mondja, hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon. hogy ez maradandó gyümölcs, hogy ez örökkévaló gyümölcs, hogy ez valóságos gyümölcs legyen. Istennek ez a nagyszerű, a gyümölcs, amit ad az életedben, az valami, ami jön veled. Örökkön örökké veled lesz. Tudod, az ember, aki megtért, a szolgálat, amit tettél, Zsidók 6:10 azt mondja, hogy Isten nem hűtlen, hogy megfeledkezzen a ti hiteteknek a munkájáról. Tudod, az menni fog veled a mennybe kétségtelenül. Tudod, az valami, ami örökre örömöt fog jelenteni. Tudod, és tudod, mennyire jó ez. Tehát nem belőlem való, nem valami érzelmi, nem valami saját munkám, hanem az övé. És aztán talán csak még egy, igen, ez az, hogy vagytok, még bírjátok? Hányatoknak kell menni 5 percen belül? Oké, rendben, mert akkor beszéltük gyorsabban, és az igazság, csak nem akarok, mert nem akarok kiszúrni veletek. De akadozom, nem azért van, mert lassan gondolkodom, mert túl gyorsan. persze. Pastor Brillen mondta mindig ezt, nem tudom, hallottál, azt mondja, akarjátok látni, milyen gyors vagyok? Akarjátok látni még egyszer? Oké, nem tudom, miért vagyok ilyen. Lehet, hogy tényleg ez a lidokaim, vagy valami. Nem is tudtam, hogy ennek ilyen hatása is van. Oké, tehát igen, a másik, még egy félreértés, hogy összekeverhetem, hogy azt gondolhatom, hogy a gyümölcs a célom itt. Tehát, hogy az a célom itt, hogy gyümölcs. Figyelj, ez nagyon fontos. Egy szilvafának az a célja, hogy szilvát teremjen, oké? Vagy ahogy Pásztor Csaba mondaná, az, hogy újabb szilvafák nőjenek. És tudod, ez rendben van, mert az egy szilvafa, de te nem egy fa, te tartasz valahová, te mész valahová. És az a valahová, az Krisztus. Neked van egy célod Krisztusban, a te célod Krisztus. 1 Péter 1:9, van egy célunk, tartunk valahová, Isten visz minket valahová, növekszünk, ő belé növekszünk. Ez mindannyiunk elhívása. Kétségtelenül, minden egyes hívőnek ez az elhívása, hogy ő belé növekedjünk. És a te személyes elhívásod az attól személyes, hogy milyen úton visz téged oda Isten. És ez igazából a járásunk. Ha tényleg így be akarnám illeszteni a gyümölcsöt ebbe a képbe, akkor azt mondanám, hogy a gyümölcs olyan, mint egy kellemes melléktermék. Valami, ami csak úgy jön. Nem ez a célom, de igazából ez valami nagyszerű az életemben. És ez azért olyan fontos, mert persze, hogy vágyunk rá. Tudod, Galácia 5:22, még egyszer az a vers, tudod, a szellem gyümölcs, a szeretet, örömbék. És ha végigmész rajta, kinek kívánná ezeket? Valami pszichopatának kéne lenni, hogy ne vágyjak ezekre a dolgokra. Persze, hogy vágyom rá. Persze, hogy szeretném, hogy ez meglegyen az életemben. De ez tipikusan egy olyan dolog, hogy ha összpontosítasz rá, akkor a világ legnehezebb dolga létrehozni. És tudod, és ez egy érdekes dolog. Azért, mert nem tudod igazából. Ha cselekednél érte, ha fizetnél érte, azt nem lehet. Emlékeztek, apostolok cselekedetei 8:18-ban megkínálta az apostolokat pénzzel, és azt mondta, hogy látta, hogy ők imádkoznak, és az ember megkapja a Szent Szellemet, és azt mondja, ezt a trükköt, hogy adjátok már el nekem ezt, és akart nekik pénzt adni ezért, hogy tudod, adjátok ezt el nekem, és ez nem valami, amiért fizetni lehet. Ez nem valami, amit én kiérdemelhetek. Ez nem valami, ami után futhatok, és ha nagyon jó keresztény vagyok, és elég szolgálatom van, akkor majd Isten ad nekem egy gyümölcsöt. Persze, hogy tudod, vágyom rá. Persze, hogy teszek érte, járok egy életben, de ugyanakkor ez nem olyan, hogy én ezt ki tudnám izzadni az életemből. Csak egy illusztráció. Volt egy nagyszerű házas hétvégénk. Nagyon megáldott, tényleg. Hazajöttünk, most már szeretjük egymást. Csak viccelek, de nagyon jó volt tényleg a most hétvégén. És nagyon, tényleg annyira jó helyet találtunk. Ha most mostantól minden hónapban félreteszel 3000 forintot, még költőpénzed is marad. Úgyhogy vegyél egy malacot, és mármint ilyen malac. Perseit, maradt perseit. És kezd el tömködni, de ott arról beszéltünk, hogy a meghittség az mennyire fontos egy házasság. Hányan vagyunk házasok? Oké. Tehát, hogy a meghittség mennyire fontos egy házasságban. De hogyha a meghittségre összpontosítasz, akkor mesterkélté válik, akkor valami furává válik igazából. Nem tudod úgy, hogy na most ezt a darabot ide teszem, azt a, tudod, és akkor megvan. Nem tudod így összerakni a meghittséget. De, és ez volt az egyik téma, hogy ha viszont biztonságot teremtesz a kapcsolatban, akkor a meghittség az magától megtörténik. Tudod, hogy ha meghitsz, akkor nem. De hogyha biztonságra figyelsz, ami nyilván így a házasságban lehetséges, akkor ezért hiszünk a házasságban, akkor a meghittség az könnyen létrejöhet. Ha nem ítélkezés, nem kritika van, nem hasonlítgatás, ha nem húzzuk a rovásokat, tudod, hogy anyukám, ez most hiba volt, tudod, ezt megjegyzem, majd előhozom, vagy egy két nap múlva, vagy öt év múlva, de tudhatod, hogy vissza fog köszönni. Tudod, na abban a környezetben nem lesz meghittség. Vagy fordítva, nem tudom, ki melyik házasságban, ki van megátkozva jobb memóriával. De hogyha biztonságot teremtesz a kapcsolatban, akkor bejön a meghittség nagyon könnyen igazából, ha a másik tudja, hogy megbízhat. A legnagyobb bukásában, a leghülyébb napjaiban, bármiben megbízhat, és akkor nagyon könnyű igazán meghittnek lenni a kapcsolatban. Ez valami gyönyörű, és ugyanígy van itt is, ezt akartam csak mondani vele, hogyha gyümölcsre össz, persze, hogy vágyom rá, de ha arra összpontosítok, akkor elhibázom a dolgot, akkor nem a megfelelő dologra nézek. A gyümölcs az nagyszerű, és azért beszélek róla, mert fontos, és nem tudom, hogy hányan kívánjátok ezt, tudod, hogy igenis legyen meg az a szeretet, az az öröm, az a békesség, az a mértékletes, az a szelídség, az a jóság, az egész, mind az összes, és akarom mindet. Igen, Uram, persze ott a vágy, de nem ez az összpontosításom, és ezt akartam mondani igazán, hogy mi a Szellemre figyelünk, és hogyha a Szent Szellemben járunk, akkor valami gyönyörű, mert akkor ezek megtörténnek. De hogyha ezekről összpontosítok, akkor elveszítem a dolgot, mert akkor a felszínen gondolkodom. Ezékiel 44-ben azt mondja, 18. vers, hogy a papok vegyék magukra a len ruháikat, és ne vegyenek fel semmi műszálas ruhát. Nem ezt mondja, de majdnem. Azt mondja, hogy semmit ne vegyenek fel, ami izzaszt. Semmi olyasmit, ami izzadást hoz. Hogy lenbe legyenek öltözve. Semmi olyan, ami izzadságot hoz. És ez, tudod, nem szeretjük az izzadság szagot. Természetileg se, meg szellemileg se. Szellemileg nem szeretjük. Nem akarok egy olyan életet élni, nem akarok egy olyan hívő lenni, aki izzad, 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 és a végén azt mondja, hogy na itt van, tudod, és azt mondja, izzadok, és azt mondja, na itt van egy ekkora szeretet, tudod, na nesze. És akkor oda jön valaki, egy tesó, tudod, és azt mondja, jaj, ennyire szeretlek. Új, utállak, tudod. Ez a szeretet is eltűnik, tudod. És neked miért olyan könnyű, tudod? Neked miért olyan könnyű megbocsátani? Neked miért olyan könnyű törődni? Tudod, és az, mi a nehéz benne? Tudod, én nem is figyelek, ez csak úgy történik. Jó, utálok. Hogy ez a nagyszerű benne, mert ha a felszínesre összpontosítok, a legrémisztőbb dolog az, és ez egy Sámuel, nem, egy Sámuel, szerintem egy Sámuel, pillanat, mindjárt, persze egy Sámuel. Egy Sámuel 15-ben, amikor ott van Saul király, és azt mondja Sámuelnek, hogy gyere velem, és imádjuk az Urat, 25. versben és a 30. versben. Jön a proféta, megfeddi a királyt, hogy miért nem csinálta meg Isten akaratát. Azt mondja, oké, de most gyere, és imádjuk az Urat, hogy mindenki lássa, hogy te támogatsz engem. És aztán a Sámuel megint elmondja neki, amit kell. Azt mondja, oké, de csak gyere és hadd lássák, hogy te támogatsz engem, nem érted? Politika van, tudod, meg kell mutatni, felszín az egész. Így kell eljátszanunk a dolgot, tudod, és így kell kinéznie. És a legszörnyűbb az egészben az, hogy meg is történik. Sámuel elmegy vele, és megcsinálja, amit kér, és eljátsza a szerepet, és megvan a felszín, pedig Saul szívében nincsen imádat, nincsen Isten tisztelete, nincsen semmi. Csak kellett a... tudod, a PR, mi az? Az a magyar szó, public relations, jó. Akkor kellett a közkapcsolati bemutató, tudod, meg kellett mutatni, hogy ő neki van így kapcsolata Istennel, és akkor így lehet benne bízni. És csak így, Csak így ez annyira nagyszerű, tudod, hogy nem ilyen életet élünk, és annyira jó ez. Amikor a pásztor Csaba imádkozik, értetek, biztos vagy benne, hogy ez a szíve vágya. Amikor prédikál, hogy az előbb hallottuk azokat a szavakat, tudod, akkor ez a vágya, hogy az a gyümölcs, az növekedjen az életedben. És tudod, hogy arra gondoltam, hogy lehet, hogy amit mond, az így hangzik, hogy léleknyerés, de igazán a gyümölcsöt keresi. Lehet, hogy amit mond, az így hangzik, hogy felajánlás, de igazán a gyümölcsöt keresi. Lehet, hogy amit mond, az az, hogy Isten tisztelet, és eljönni az Isten tiszteletre. De amit keres, és ez Filippi 4.17, ő a gyümölcsöt keresi. Azt mondja Pál, hogy nem az ajándékot keresem, hanem a gyümölcsöt, ami sokasodik a ti javatokra. És igazán ez az, amit keres, és ez valami fontos, tudod, mert lehet 10 000 tanítómesteretek Krisztusban, de csak egy pásztor van, aki a gyülekezetben szolgál ilyen módon, 1 Korintus 4.15-ben. És csak itt tényleg, már többször mondtam, hogy befejezném, úgyhogy most már tényleg be kell fejeznem, hogy ne a látszatot keressük, mert a legijesztőbb az, hogyha megtaláljuk. Ha megtanuljuk eljátszani a dolgot, ha megtanulunk úgy tenni, mintha, hanem igenis merjünk döngetni az igaziért, igenis merjük kérni az igazit, hogy Uram, én tényleg meg akar, és nagyon egyszerű az üzenet, hogy tényleg meg akarlak találni, hogy ne engedjük, hogy valami elterelje a figyelmünket, hanem Uram, Szent Szellem, kérlek, tölts be engem, Uram Jézus, kérlek, munkálkodj az életemben, Atyám, vezess téged, vezess engem a te tervedben, kérlek téged, nem akarom a felszín, nem akarok úgy járni, mint Izrael 1 Sámuel 4-ben, mikor azt mondták, hogy miért vertek meg minket? Ó, nem volt velünk a Fridláda, ez az, hol is van az a szuvenír? Na, hozzuk ki, tudod, és aztán viszik, és oda mennek, és tudod, és persze, hogy megverik őket, és elveszik a Fridláda. Az lenne a legszörnyűbb, tudod, hogyha megtanulnám eljátszani azt, hogy milyen a szellem gyümölcse, és aztán, amikor jön a balhé, amikor jön a próbatétel, akkor bebizonyosodna, hogy csak egy látszat és egy színjáték volt az egész. És tudod, a sátánnak ez lenne a vágya az életemben, hogy aztán azt mondjam, tudod, ez nem működik. Pedig nem arról van szó, hogy nem működik, hanem arról, hogy hagytam magam elhitetni, és egy hazugság, egy színjátékban éltem, holott lehetne igazi. És ilyenkor nem azt kell mondani, hogy ennyi, hanem az, hogy oké, Uram, akkor megyek tovább veled. Akkor mi a terved a következő napra? Akkor biztos vagyok benne, hogy lesz növekedés az életemben. Nem mondhatnám, hogy vége, de itt inkább abba hagynám, mert nem akarlak gyötörni benneteket. Amen.
Álljunk fel, fogunk énekelni egy dalt, amelyben kifejezhetjük Isten felé azt, hogy ez a vágyunk, miről hallottunk. Új ember vagyok, aki
Dicsőség Istennek, köszönjük Pásztor Kend ezt a szolgálatot. Úgyhogy maradjatok ma, ameddig tudtok. Holnap reggel folytatjuk, 10:30-kor itt. Pásztor Kend itt lesz velünk, holnap este 6-kor. Hátul vannak szendvicsek, és meleg szendvicsek is. Figyelj, fontos az, hogy azt hiszem, hogy becsületkassa van, tehát az azt jelenti, hogy amit elveszel, azt minél hamarabb fizes ki, mert aztán elfelejted annyi. Nem azért, mert nem vagyunk becsületesek, csak van ilyen. Oké, úgyhogy...